Kedves gyülekezet, kedves testvéreim, a mai délutáni alkalommal újra nyissuk meg Isten igéjét, és a vezérfonal szerint, vagy az állítat szerint kijelölt bibliai textust olvassuk el, ami a korintusiakhoz írt első levél 5. fejezetében található megírva. Tehát Pál apostolnak a korintusbeliekhez írott első levelének 5. fejezetéből, a 6. verstől a 8. versig bezárólag szól az ige. Fönnállva kövessük figyelemmel Bibliánkból ezt a néhány igeverset, tehát Korintusiakhoz írt első levél 5. fejezetéből a 6. verstől így olvassuk az igét. Nem jól dicsekedtek ti? Hát nem tudjátok, hogy egy kicsiny kovász az egész tésztát megkeleszti. Takarítsátok ki a régi kovászt, hogy új tésztává legyetek, hiszen ti kovásztalanok vagytok, mert a mi húsvéti bárányunk a Krisztus már megáldoztatott. Azért ne régi kovásszal ünnepeljünk, se a rosszaság és gonoszság kovászával, hanem a tisztaság és igazság kovásztalanságával. Eddig az ige, imádkozzunk. Drága mennyei édesatyánk, köszönjük a te ígédet, amely életet ad ma is, és megelevenít bennünket. Urunk, arra kérünk, hogy segíts, hadd értsük jól meg ezeket az igéket, amelyek által szeretnél ma bennünket áldásokhoz juttatni. Amen. Kedves testvére, kedves gyülekezet, azt gondolom, mindannyiunk saját egyéni élete lehet arra a legnagyobb példa, arra az igazságra és arra a törvényszerűségre is, amelyet én úgy fogalmaztam meg magamnak, hogy akinek az életébe egyszer az Isten beléphet, ott a dolgoknak a rendje, a dolgoknak a menete és a dolgoknak a minősége az mindig változásokat hozott. Egyrészt olyan változások ezek, amelyek a régi dolgaink tekintetében, amiket eddig is cselekedtünk, eddig is tettünk, valamilyen módon megéltük az eseményeket az életünkben, miután Isten Jézus Krisztus által és a Szentlélek által a szívünkbe, az életünkbe léphetett, ezek a régi megszokott dolgok új értelmet kaphattak, új értelmet nyerhettek az életünkben. Másrészt pedig új dolgok jöttek az életünkben, új dolgok születtek és indultak el. Az Úr Jézus Krisztust Pál apostol ebben az rövid ige szakaszban úgy mutatja be, mint húsvéti bárányt. És igazából ez a tanítás egy ószövetségi történetnek a eseményeire is ráirányíthatja mi figyelmünket, és igazából szeretném én is ezt tenni ezen a mai délutáni istentiszteleten. Nevezetesen akkor, amikor Izrael népe a kivonulás előtti éjszakáját töltötte, Isten világos parancsa nyomán, ami ugye a páska vacsorának a megünneplését vagy elfogyasztását jelentette, és ugye az ott akkor, azon a bizonyos előestén úgy volt megfogalmazva Izrael népe felé, hogy vágják le azt a bizonyos bárányt családonként, vagy több család egyszerre, és készítsék el ezt az ételt, és ennek a báránynak a vérét kenjék föl a házaik ajtajának az oldalára, illetve a szemöldökfára, fogyasszák el kovásztalan kenyérrel ezt a bizonyos bárányt, és ami maradt belőle, vagy ami megmaradt belőle, azt égessék el. És az volt Istennek a parancsa, hogy aki ezt nem teszi, oda ez a bizonyos öldöklő angyal bemegy, és az első szülöttet megöli. És ugye azt látjuk, hogy amit ott ez a bizonyos leült báránynak a vére családonként, házanként elvégzett, hogy igazából megmenekültek az első szülöttek, és megmenekültek a családok az öldöklő angyal munkájától, azt látjuk, hogy az Úr Jézus azt végezte el Pál apostol tanításában, mi érettünk emberekért. És ekközött a két történet között, amit Pál apostolhoz a húsvéti báránnyal kapcsolatosan, és amit olvasunk az Ószövetségben a Páska báránnyal kapcsolatosan, az a közös pontja, amit úgy hívhatunk, hogy szabadulás és szabadság. Egy nagyon különös gondolatra irányítja az apostol a gyülekezetnek a figyelmét, és egy kicsikét szeretném, hogy ezen a mai estén mi is ebben kezdenénk el gondolkozni, ugyanis ünneplésre szólítja a gyülekezetet az apostol. Azt mondja, hogy ne a régi kovásszal ünnepeljünk, se a rosszaság és gonoszság kovászával, hanem a tisztaság és igazság kovásztalanságával. És azt szeretném igazából a testvérek figyelmébe helyezni, hogy amikor az apostol az ünneplésről beszél, akkor egy olyan ünneplésről beszél, amely nem majd valamikor egyszer csak bekövetkezik, és eljön, és meg lesz, aztán majd elmúlik. Nem is olyan ünneplésről van itt szó, amely valamikor talán már megvolt, hanem olyan ünneplésről beszél az apostol, amely éppen már most is tart, és ez folyamatosan minden nap újra és újra ez az ünnep előjön. Azaz, hogy egy folyamatos ünneplésre, egy folyamatos ünnepre hívja az apostol a gyülekezetet. És persze, amikor a húsvéti ünnepkör előtt vagyunk durván egy héttel, és ennek a hangulata, ennek az igei üzenetei, tanításai már azért, akik már rutinos igehallgatók vagyunk, évek óta gyülekezetbe járunk, nagyjából tudjuk, hogy mik azok a témák, mik azok a területek, mik azok a bibliai igazságok, amelyek éppen a húsvét, nagypéntek, virágvasárnap kapcsán majd előjöhetnek az elkövetkezendő napokban, és ezek a témák szinte fölkészítik a mi szívünket az ünneplésre, és ez most egy picikét talán magától értetődő gondolat, hogy ünnep előtt állunk és ünnepre készülünk, és talán ezt a jövő héttől már elkezdjük a mi szívünkben is így gondolni. Az apostol azonban már most azt mondja, hogy az ünnep az már valójában most is kellene, hogy tartson, és majd holnap is, meg két hét múlva is, meg két hónap múlva is, meg egy fél év múlva is. Ennek az ünnepnek ott kéne lenni, folyamatos ünneplésről van tehát szó. Egy alapító egyházatja egyszer azt mondta, úgy fogalmazta meg ezt a gondolatot, hogy az igazi keresztény számára mindig húsvét, mindig pünkösd és mindig karácsony van. Nem csak akkor, amikor ezeknek az ünnepe éppen aktuálisan a naptár szerint ünnepelendő ünnep, hanem ezek az ünnepek mindig az igazi kereszténynek a szívében benne vannak, mert egy igazi, megtért keresztény és hívő mindig annak az a tudatában kell, hogy éljen, hogy Jézus Krisztus meghalt értem és föltámadt értem, annak az örömével kell élni, hogy a Szentlélek itt van az életemben, az életünkben, és mindig hálódással kell, hogy gondoljon arra folyamatosan, hogy ez az Úr Jézus éppen értem miattam született meg, és jött el erre a földre. Az volt a kérdés, amikor készültem saját magamhoz, a készülésem, és ezt hadd osszam meg a testvérekkel is ezen a délutánon, hogyan valósulhat meg egy folyamatos ünneplés egy gyülekezetnek az életében és benne a mi egyéni életünkben. Mert hát azért eléggé el vagyunk szokva mi az ünnepektől, talán a világnak, az életnek a gondjai, terhei is egy kicsikét mindig azért lecsökkentik az ünnepnek a fényét, vagy legalábbis, amikor túl vagyunk rajta, akkor nagyon hamar lezárjuk ezeket az ünnepléseket, hát akkor hogyan tudnánk annak megfelelni, hogy egy folyamatos és állandó ünneplésben kellene, hogy legyünk. Az apostol meg is válaszolja ezt, és ebben az ige szakaszban benne is van a válasz, hogy hogyan lehetséges ez a folyamatos ünneplése a mi életünknek. Ez pedig az, nagyon egyszerű ez a mondat, takarítsátok el a régi kovászt. Takarítsátok el a régi kovászt. Ugyanis az ünneplésünknek, a folyamatos ünneplésünknek bármilyen furcsa, van egy alapja, ez az alap pedig adott. Mindannyiunk életében, az oda pedig az, hogy Jézus Krisztus meghalt és föltámadt az ő dicsőségére és a mi megbizolásunkra. Ez az alap. És azt mondja az apostol, hogy ez igazából olyan alap, amire lehet, sőt kellene építeni, és ez az alap már megtörtént, megvan. Ez nem majd meg lesz megint 2,5 hét múlva, hanem ez már megvan. Erre már lehet építeni. Viszont az alapnak ugye az a sajátossága, hogy az még nem kész épület. Az egy valami indulás, amiből majd valami kinő, valami majd lesz belőle, de az alapnak az a tulajdonsága, hogy valamit arra az alapra építeni kell. És gyakorlatilag ez az építkezés az, ami ezt a folyamatos ünneplést, ha tetszik, biztosítja, és egyben meg is teremti, ha ott lehet a mi életünkben. Mert hogyha belegondolunk abba, hogy minden vasárnap az Úr föltámadását ünnepeljük, ünnepelz ilyen szempontból, akkor is, hogyha egyébként nincsen semmiféle piros betűs nap, ünnepelz úgy önmagában a gyülekezetnek, vagy ünnepe minden nap az, hogy ebben a kegyelemben élhetek, hogy megváltott gyermeke vagyok az Úrnak, ez mutatja azt, hogy valamit erre a bizonyos alapra építeni kéne naponta mindannyiunk számára. És ez az alap, ez az építmény helyesebben, az építményre mondja azt az apostol, hogy ez nem más, mint egy nagy takarítás. Egy nagy takarítás. Mi is ez a bizonyos régi kovász, amiről az ige beszél? Az apostol meg is nevezi, hogy rosszaság és gonoszság. És amikor ezekről beszél, néhány versen lejjebb igazából részletezi is az apostol, hogy mi is konkrétan az a fajta kovász, amit igazából a takarítás középpontjába kellene helyezni a gyülekezetnek, és benne mindannyiunk életének, ugye mondja az apostol, hogy paráznaság, kapzsiság, bálványimádás, részegség, rágalmazás, stb. Ezek majd fogunk majd mindjárt venni néhányat egészen konkrétan, hogy mi is ez. És azt látjuk, hogy olyan kovászok ezek, amelyre akkor az apostolnak, amikor ezt a levelet írta, nagyon jó oka volt, hogy leírt a korintusi gyülekezetbe. Hiszen tudjuk azt, hogy nem akármilyen bűn volt Korintusban, ugye ez a bizonyos vérfertőzés, manapság nyugodtan lehetne ezt mondani, de érdekes módon Pál apostol nem csak a paráznaságot említi, mint kiugró bűnt, hanem szépen hozzáteszi a többit is. Ugye általában a mi fejünkben van ilyen, hogy vannak bizonyos kiugró bűnök, amitől aztán azonnal ugrunk, és hidegvérrel leszámolunk a másikkal, mert milyen dolog ez. A többi pedig úgy vagyunk, hogy hát öreg, húzd meg magad egy kicsikit, aztán majd csak rendbe jönnek magától a dolgok. Általában mi fejünkben így van, hogy ami látványos, ami megfogható, ami mondjam azt, hogy cégéres, arra ráharap a gyülekezet, arra ráharapunk emberek, de a többi, ami nem annyira megfogható, ami nem annyira kitapintható, azzal nem nagyon foglalkozunk. Pál apostol és maga a Biblia nem így kezeli a bűnkérdést. Azt mondja, hogy vannak cégéres bűnök, vannak kiugró bűnök, de a többiről sem mondhatjuk azt, hogy az nem bűn. És Pál apostol éppen ezért mondja a kovásznak a példáját, mert amire mi azt mondjuk, hogy az kis dolog, az nem nagy dolog, azzal nem kell nagyon foglalkozni, azt mondja, hogy hát drágáim, gondoljátok végig, háziasszonyok ezt jobban tudják, mint én, mert én nem tudok főzni, hogy a tésztának a megkeresztéséhez nem feltétlenül, hogy ekkora gombóc kell a kovászból, hogy megkelje, mint a tenyerem, hanem elég egy picike. Csak szépen idő kérdés, hogy mikor fogja a tésztát teljesen megkereszteni. A bűnöknek pontosan ez a tulajdonsága így működik, mint a kovász a tésztában, hogy egy kicsi is elegendő belőle ahhoz, hogy az egész tészta megkeljen. És ilyen szempontból mondja az apostol, nincsen kis bűn, vagy nincsen nagy bűn, hanem bűn van, ami akadályozhatja a gyülekezetet, akadályozhatja az életünket abban, hogy ez a bizonyos folyamatos ünneplés, amiről beszél az ige, ez megvalósuljon a gyülekezetben. És amikor így ünnepek előtt állunk, egy kicsit ezen a mai délutánon érdemes lenne így önmagunkról gondolkozni, a gyülekezetünkről is gondolkozni az ige kapcsán. Nézzünk hát meg néhányat azok közül, a kovászok közül, amire az apostol azt mondja, hogy régi kovász, gonoszság és rosszaságnak a kovásza, és egészen konkrétan meg is nevez néhányat a gyülekezet előtt, hogy mire is gondol, és mire is gondolhatunk mi. Ugye az első ilyen kovász, amit az apostol név szerint is említ ebben a fejezetben, ez a bizonyos paráznaság. Mindannyian jól tudjuk, hogy miről van szó, nem nagyon kell ebben a körben azt a témát magyarázni. Minden szempontból egy olyan helyzetről volt szó Korintusban, hogy akik így éltek, ilyen helyzetben éltek, azok, azt mondja Pál apostol, hogy nem kívánhatják, hogy a gyülekezeti tagságukat gyakorolják, miközben ilyen rendezetlen kapcsolatban élnek. És testvérek, igazából én azt gondolom, hogy számunkra is ez egy nagyon fontos, tisztázandó kérdés. Persze nyilván a házasság törések és a hűtlenségek kérdése is beletartozik ebbe, de hogy amivel szembesülünk most már társadalmi szinten naponta, és jelentkeznek ezek a jelenségek a gyülekezetbe is, ugye ezek a bizonyos élettársi kapcsolat kérdések. Ugye ez megint az a kérdés, amire, ahogy a múlt héten fogalmaztam, és elnézést kérek a slang beszédért, hogy szószékről ímerek beszélni, de nem nagyon veri ki már a biztosítékot nálunk. Hát úgy él szegénykém, hát majd csak lesz valami. És igazából az apostol erre a kategóriára is alkalmazza azt, hogyha valaki huzamosabb ideig él a parázlaságnak eme műfajában, az nem tarthat igényt a tagságra. Ezért van az, hogy igazából mi nem fogadjuk el az élettársi kapcsolatot, hanem arra serkentjük, arra bátorítjuk a mi testvéreinket, a mi látogatóinkat, hogy jöjjenek ki ebből a kovászból. Rendezzék az életüket ilyen módon is, és utána legyen helyreállítva a gyülekezetnek a tagságok. Testvérek, azt gondolom, hogy ezen a téren is jó gondolkoznunk, és jó ilyen szempontból lefektetnünk ilyen igazságokat, amiket nem a rákospalotai gyülekezet vezetősége talál majd csak úgy ki, hogy nálunk ez a mérce, hanem ezt a Biblia mondja, hogy ez a mérce. A másik ilyen kovász, amit megemlít az apostol, ez a nyerészkedésnek a kovásza. A nyerészkedésnek a kovásza. Ami nem más jelent, mint az, hogy valaki állandóan mindig többre akar törni, és igazából miközben ezt teszi, és ez történik vele, gyakorlatilag mégsem elégedett azzal, amilyen van. Ez az örökös elégedetlen ember, aki mindig többet akar, nem nyugszik, nem tud nyugodni, hanem mindig többet akar, és igazából ez köti le az életét. Ugye a világban ez majd természetesnek mondott attitűd. Egy természetesnek mondott jelenség. Azt is szokták mondani, kicsit fenyegetőleg megfelelő trénerek, megfelelő delikvenseknek, hogyha ez a mentalitás kiveszik belőled, akkor véged van, mert tudnos közben csak akkor lefele csúszol. Azt mondja az apostol, hogy ami a világ számára megint csak természetes jelenség, az a gyülekezetben lelkületi kérdés. Lelkületi kérdés. Hogy ettől a fajta kovásztól mennyire megmentett a mi életünk, hogy ez az állandó többre való törekvés, de nincsen utána hálaadás, nincsen utána megelégedés, hogy ez ettől mennyire vagyunk mi szabadok, miközben persze tudom azt, bármennyire is én talán most éppen nem vagyok ilyen munkaköri állásban, vagy civil állásban dolgoznék, és hétfő reggeltől nekem is menni kellene egy munkahelyre, akárhova dolgozni. Volt ilyen, csináltam már ilyet, így tudom, hogy miről beszélek. De tudom azt, hogy a testvéreknek nem könnyű, ugye itt vagyunk az imaházba, hallgatjuk az igét, egyetértünk vele, valóban lelkületi kérdés, de hétfőn pedig föl kell venni a munkát, mert a főnök csúnyán fog ránk nézni, és így fog bennünket várni. És hogyha nem ezzel a lelkülettel megyünk be, hogy többet a cégnek, akkor igazából mi leszünk a rosszak. Nem könnyű ezt megvalósítani, de mégis a lelkünket, a szívünket kellene tudni távol tartani ettől a fajta mentalitástól, mert ez is, ezt a folyamatos ünneplést, amiről az ige beszél, ez bizony nagyon komolyan akadályozhatja. Az Úr is erről egyébként beszélt, amikor a mammonról és az Úrnak a szolgálatáról beszél, és azt mondja, hogy két Úrnak szolgálni nem lehet egyszerre. Vagy az Úré a szívünk, vagy pedig a mammoné, a pénzé. Ebben kell nekünk döntést hozni, és ez az a bizonyos lelkületi kérdés, hogy ebben tudunk-e jó döntést hozni. A harmadik dolog, amit említ az apostol, a tisztaság és a takarítás tekintetében az a bálványimádás kérdése. Hát azt gondolom, hogy manapság itt nálunk a bálványimádásról beszélni nem olyan egyszerű dolog, mint amilyen egyszerű lehetett talán Korintusba, ahol az emberek, amikor éltek, ugye volt sokféle Istennek temploma, és ez pontosan lehetett úgy, hogyha valaki ebbe a templomba megy, akkor azt az Istent imádja, ha valaki abba a templomba megy, akkor azt az Istent imádta. Azért manapság ez a kép nem így néz ki. Nem ilyen egyszerű a bálványimádásról beszélni. Azért nem, mert gyakorlatilag a mai ember számára bármi lehet. Bármi lehet bálvány. Bármi lehet bálvány. A legegyszerűbb dolog is. Például én a múltkorában néztem egy reklámot, és ebben a reklámban egy bizonyos árucikket akartak az emberekre sózni, és olyan módon volt a kommunikáció megfogalmazva, hogy ha ezt nem veszed meg, és ez nem lesz a te házadban, akkor hát igazából azt mondták majdnem, hogy hát nem is vagy ember. Mert ez a trendi. Lehet ilyen bálvány manapság a divat. Ha nem a legutolsó divat szerint jársz, ha nem a legutolsó divat szerint néz ki a házad, ha nem a legmodernebb autód van, ha nem a legújabb öltöny van rajtad, akkor igazából nem is számítasz annak, aki igazából lehetnél. De lehet valakinek a munkája ilyen bálvány, amikor egyszerűen nem tud ebből a helyzetből leállni, hanem csak a munka és csak a munka az, amely kitölti az életét. Nem akarok belemenni ebbe a dologba, mert estig itt ülhetnénk, majd holnap estig, hogy mi minden lehet, ami bálványjá tud válni az életünkben. Én azt látom, hogy a leghétköznapibb dolog lehet ez, és mindaz, ami az Isten helyére akar törni, az Isten helyét akarja elfoglalni az életemben, az mind-mind potenciális bálvány jelölt. És azt mondja az apostol, hogy e tekintetben érdemes nekünk is vizsgálódni az életünkben, hogy mi az, ami esetleg erre a helyre próbál törni az életünkben. És mondom, a legegyszerűbb dolgokra tessen meg gondolni, én egy kicsikét délőtt lebuktam, azért a testvérek előtt ezzel a bizonyos képernyő pihentetővel, igen. Tehát én nekem erre kell figyelni. Én egy ilyen ember vagyok, aki az autókért remegek időnként, tehát én nekem ebből kell. Így van. Tehát én ebbe teljesen láttam az igéből. Sajnos van erre hajlamosságom. Magam is nem tudom megmagyarázni, hogy miért, de van. Éppen ezért kell odafigyelnem erre. És azt mondom, hogy a leghétköznapi dologban tessenek gondolkodni, testvérek, hogy mi minden lehet az, amit e tekintetben takarítás alá kell vennünk az életünkben azért, hogy az ami ünneplésünk, ami ünnepünk, az meg tudjon maradni. Ugye Udvarlóki Andrásnak a nevét nem kell különösen mondani ebben a körben, a testvérek előtt, ki volt ő. Őneki volt egy nagyon nagy szálló igéje, ami ugye így szólt, hogy a korral haladni, Krisztusban pedig maradni kell. Én azt gondolom, hogy e tekintetben ez megszívlelendő ebben a körben, amikor bálványokról beszélünk, hogy valóban bizonyos szempontból a korral haladnunk kell, föl kell vennünk azokat a dolgokat, amelyek nélkülözhetetlenek az életünk során, is fölvegyük, és hogy alkalmazzuk és használjuk, de Krisztusban pedig maradni kell, és tudni kellene maradni. Ez talán most a nagyobb kihívás a mi életünkben. De a bálványimádás tekintetében ez, ami bennünket megőrizhet, hogyha ezt alkalmazzuk. A negyedik ilyen dolog, amit szeretném, hogyha röviden megnéznénk, ugye a rágalmazás kovásza. És szeretném ezt egy kicsikét konkrétabbá tenni, és akkor azt gondolom, hogy nagyon aktuális lesz ez az ige, és illetve ez a gondolat. Amikor rágalmazásról beszélt az apostol a gyülekezetnek, akkor a rágalmazás alatt kimondottan a vezetők iránti rágalmazásra gondolt. Ez egy nagyon speciális fajtája volt már akkor is a rágalmazásnak. És azt gondolom, hogy ha egy kicsikét belegondolunk abba, hogy a mi világunk ma milyen, akkor olyan, mint hogy a Korintusban lennénk, mert a mai világot is szinte teljes mértékben áthatja az a fajta gondolkozás, hogy legyen mindenki felé egy tiszteletlenség, aki valamilyen módon a többiekért vagy több emberért felelősséget visel. És igazából, tehát aki tóvonő, azok tudják, hogy ez nagyjából már a szülők tekintetében elkezdődik sokszor, aztán megy a pedagógusokra, aztán megy a rendőrökre, és aztán ugye most éppen a végén befejeződik a politikusok környékén. Mindenki tiszteletlenséggel kell övezni, aki valamilyen módon felelősséggel bír emberek iránt. Azaz, hogy a vezetők. Én erre azt szoktam mondani, hogy Istennek van egy világos és tiszta rendszere, és tetszik hierarchiája. A gyülekezetben is, de úgy általában a világban is. És igazából a hatalmat embereknek Isten adja. Nemrégen imádkoztunk ebben a kérdésben éppen a vezetőkért, a politikusokért. De nyilvánvaló dolog, hogy Isten igéje arról is beszél, hogy akinek adja a hatalmat, azokat számon is fogja majd egyszer ezekért kérni. Ez idáig rendben is van, azt mondjuk, hogy hát ez így normális dolog, ha valaki felelősséget bír, hatalmat gyakorol, számoljon azzal, hogy számon fog vérte, és számon fog vele kéretni. Csak egy valamire nem gondolom, hogy beletestélek mi, akik viszont vezetettek lennénk. Én pedig az, hogy az ige bennünket is felelősséggel terhel, a tekintetben mennyire voltunk engedelmesek a vezetőknek. A vezetőket azért fogja számon kérni az Úr, hogy hogyan sáfárkodtak a hatalommal, a vezeteteket meg abban fogja számon kérni, hogy mennyire voltak engedelmesek. Úgyhogy azt gondolom, testvérek, hogy e tekintetben jó, hogyha ebben is tisztán látunk, hogy Isten igéje hogy tanít bennünket erről, mert mindenféle tekintélyjeleni magatartás mögött éppen a lázadás áll. Lázadni és föllázadni. És igazából a Biblia beszél arról, hogy az ilyenek felé Isten nagyon keményen szankcionált. Egyetlen egy történetet hozok a Bibliából erre nézve, a 12 kén kiküldésére testvérek emlékeznek, ugye? Amikor elmentek kikémlelni Kánaán földjét, és amikor megvan a 12 kém, akkor mi is történik? Összehívják a népet, a 12 kém pedig ugye előadja, amit látott. És ugye a megoszlás elég brutális, mert 10-2 arányában a következőképpen jött a történet, ugye Józsué és az ő társa volt az, aki azt mondta, hogy az a föld a miénk, elbírunk vele, menjünk, az Úr nekünk adta, láttuk, valóban tényleg vannak óriások és minden van ott, de a miénk az a föld, mert Isten nekünk ígérte. És van a 10, akire meg azt írja a Biblia, hogy föllázították Mózes ellen és Józsuék ellen az egész tábort. És nem tudom, arról tudunk-e, vagy emlékszünk arra, hogy mi történt ezzel a 10 emberrel. Meghaltak. Konkrétan. Isten nagyon komolyan gondolja ezt a dolgot, hogy igazából ez a rágalmazás és tekintélyrombolás kérdése azért nem megengedett történet. Az a 10 rögtön meghalt, vagy nem sokkal utána, de a többi, aki hallgatott rá, és az egész nemzetség, ott karingyoltak 40 évig a pusztában, amíg meg nem halt az utolsó ember, kivéve Józsuét, aki ugye bemehetett arra a földre, mert ő azt mondta, hogy nekünk adta az Úr. Isten nagyon komolyan veszi, és nem tréfál ezekben a dolgokban, jó, hogyha ezt mi is világosan látjuk. Az ötödik ilyen dolog, amiről beszél az ige, az ugye a részegség. Hát ugye most már nagyon nevetséges lenne, ha csak az alkoholt hoznám ide. Inkább úgy fogom, hogy függőség. És ez talán akkor kicsit szélesebbé teszi ezt a kérdést, amiről itt szó lehet. Ami nyilvánvaló dolog, hogy olyan fajta függőséget jelent és hordoz magában, amikor valaki nem a Szentléleknek szolgáltatja ki magát, nem a Szentlélekkel hozza magát függő helyzetben, hanem idegen erőknek szolgáltatja ki magát, és tulajdonképpen olyan dolgokat tesz, vagy olyan dolgokat visz véghez, amit egyébként józan ésszel nem csinálna meg. Józan ésszel nem csinálna meg. Azt mondja az apostol, hogy ez is olyan fajta kovász, ami eltakarításra és kitakarításra szorul, vagy szorulhat az életünkben az ünneplés tekintetében. És még egy dolgot szeretnék mondani, és aztán tényleg itt a felsorolást én be is fejezem, hogy ez a bizonyos harácsolás kérdés, ez egy kicsikét hasonló, mint a nyerészkedés, igazából ettől is fakad, véleményem szerint, itt annyi csak a különbség, hogy a hangsúly itt az erőszakosságra tevődik át, amikor valaki mindenáron többre és többre és többre akar igazából jutni. Régi kovász. Azt mondja az apostol, olyan dolgok ezek, amelyek akadályt képezhetnek egy gyülekezetben, akadályt képezhetnek egy embernek az életében, egy hívőmbernek az életében abban, hogy ez a bizonyos folyamatos ünneplés, ez a folyamatos ünneplés megvalósulhasson, és érvényre juthasson az életünkben. Fontos tehát, hogy megvan az alapunk. Az alapunk Krisztus áldozata. De fontos az, hogy valóban azok a fajta kovászok, amikről most egy kicsit tételesen is beszéltünk, mert az apostol is tételesen említette meg őket. Ezek ne terheljék a gyülekezetet, ne terheljék a közösséget, hanem legyen a közösségben természetes a takarítás. Én méhészkedem is, vagy méhészkedtem, most éppen nincsenek méheim per pillanat, de a méheknél nagyon meg lehet figyelni azt, amit mi emberek, meg hívők nem nagyon tudunk alkalmazni. Minden tavasszal ilyenkor, amikor kezdek egy kicsit megélinkülni a bogarak, egy óriási nagy takarításba fognak a kaptárban, hogy ami télen belehult, meg ugye elpusztultak a társaik, azokat ilyenkor elkezdik kihúrszolni a kaptárból. És egy egész kupac hullahegy van a kaptár előtt ilyenkor, mert takarítanak a méhek. És az a család, amely egészséges és túlélte jól a teret, az ezt csinálja. Amelyik nem csinálja ezt, az beteg és általában el is szokott pusztulni. És a gyülekezet egy picikét jó, hogy hasonlít ilyenkor mondjuk a méhekhez. Itt a tavasz, tavaszi nagy takarítás, ünnepek előtt állunk, minden olyan dolgot kihurcolni, ami igazából megfertőzheti, megbetegítheti a családot, a gyülekezetet, a közösséget. Erre hív az apostol bennünket, az apostoli tanítás, és igazából ez az a kérdéskör is egyben, ami azt gondolom, hogy a misszió kérdésére választ ad. Ugye tudjuk nagyon jól, hogy a gyülekezetnek két nagyon fontos küldetése van, amit egyszerre kell megvalósítani a gyülekezetnek. Az egyik az az, hogy szentség a bentlévők felé, a sorok között, és misszió, bizonságtétel a még kintlévők felé. Ezt a kettőt együtt kell a gyülekezetnek kezelni. Nem lehet azt mondani, hogy ez most fontos, az nem fontos. A kettőt együtt kell. És ugye az a kérdés, hogy mi igazából az a jó módszer, amivel emberek tudnak bejönni. Én azt mondom, hogy semmi más nem kell hozzá, csak szent élet. A régi kovásznak az eltakarítása, és egy gyülekezet ilyenkor vonzó tud lenni. A gyülekezet ilyenkor vonzó tud lenni, és ez a legjobb missziós módszer, mert a gyülekezet, meg a szentség, az igazából nem öncél. Az Úr Jézus, amikor eljött erre a világra, azt mondjuk róla, hogy ő mindenben olyan volt, mint mi, kivéve a bűnt. Kivéve a bűnt. Mindenben hasonló volt hozzánk, és ő ezt a szentségét mire használta? A mi javunkra. Nem öncélra. Nem önmagának az emelésére, hanem a mi javunkra használta ezt. Azt mondja az apostol, hogy ez az alap. És erre az alapra lehet fölépíteni a missziót, és lehet fölépíteni a gyülekezetnek a szentségét is. Takarításra hív bennünket ez az ige. Nézzünk hát szét életünkben, gyülekezetünkben, és hogyha Isten akár ezek közül is, amiket felsoroltam, illetve felsorolt az ige számunkra, ebben rámutat dolgokra, akkor takarítsuk azt ki, ha pedig másokra, akkor abban is legyünk tevékenyek, hogy valóban egészséges és életerős közösség tudjunk lenni. Amen.